Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit, mai beszélgető társam, Hollósi Domonkos, akivel arról beszélgetünk, hogy mit csinál egy EMCC elnök Magyarországon, hogyan lesz valakiből formatermezőből, alapfokon indonézül is beszélő bútorgyártó, importáló ingatlanfejlesztő, és hogyan lehet megtalálni azt a nist, amiben mi coachként kamatoztatni tudjuk a talentumainkat. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit, én Izsák Norbert vagyok, mai vendégem pedig Hollósi Domonkos, ismertebb nevén inkább Domi, külföldön Dominik. Szia, Domi!
Szia, Norbi!
Honnan érkeztél most ide a stúdióba?
Egyenesen home office-ból érkeztem, úgyhogy most nagyon sokat vagyok home office-ba. Megkedveltem így a COVID alatt, úgyhogy tartom is a heti 3 napot home office-ba.
Heti 3 nap home office?
Igen.
Aha. És ez azt jelenti, hogy az ügyfelekkel vagy home office-ban, tehát coacholsz home office-ból, vagy pedig egyéb ügyeket intézel, menedzselsz?
Nem, az online coaching az már egészen visszaszorult, úgyhogy inkább csak a napi ügyeket meg a munkát végzem otthonról, és megyek helyszínre, és ha kell, akkor irodába, vagy coaching szobába, ahol dolgozom az ügyfelekkel.
Coaching szobába? Az mit jelent?
Hát a saját irodám az egyben coaching szoba is. Akkor nevezzük így, és ott békésen tudok.
Ez együtt van az otthonoddal, vagy valahol máshol?
Nem, máshol van. Máshol van. Közel van, de nem az otthonomban.
Vannak ilyen különböző iskolák, praktizáló iskolák a coachingon belül. Van, aki csak online, van, aki bérelt coaching szobában valamilyen coworking helyen, van, aki saját irodában, van, aki az otthonában, van, aki kávézóban. Neked ez vált be, hogy az irodádnak a coaching szobájában?
Igen, adottság is volt, hogy nekem van saját irodám, ami viszonylag jól elszeparálható, és nincsen zavaró tényező, vagy nincsenek ott, nincs átjárás. Úgyhogy ebből a szempontból nekem ez nagyon praktikus volt. Kávézót azt teljesen kizárnám, én is kezdőkócsként én is próbálkoztam kávézóban, nagyon nem javaslom. És minden más pedig elvileg úton, hogy jól működik, tehát a coaching szobák is jól működnek, ezek a bérelhetőek, de az online is működik. Tehát sokat gyakoroltuk az online-t, úgyhogy az is jól működik, főleg, hogyha már van egy kialakult kapcsolat, egy személyes kapcsolat, akkor online is nagyon hatékony tud lenni. Sőt, én telefonos coachingot is csináltam sokszor COVID alatt, és az is tud működni. Persze mindenkinek megvan a saját előnye, hátránya, de tud működni.
Egyet kihagytam a felsorolásból, ugye, hogy cégekhez helyszínre kell menni, mert ugye az elfoglalt munkatársak, azok nem érnek rá mindenhova elzarándokolni. Ilyet is válasz, vagy hozzád kell elmenni?
Volt olyan, ebben a rekordom az 15 fő, és akkor reggel 9-kor beülök, és fél órás váltással, 5 perces szünetekkel jönnek az alkalmazottak villámcoachingra.
Aha, villámcoachingra is
15 perc.
Ezt ilyen Guinness rekordnak szántad, vagy ez így business as usual nálad?
Nem azt mondom, hogy rendszeres, de 2-3-szor voltam már így coachingon. Inkább ez ilyen ízelítő az ott dolgozóknak, hogy milyen egy coaching, és akkor aki akarja, az később majd igénybe veheti.
Aha, és megérte ez a magvetés?
Nagyon izgalmas, hát egy olyan rapid dolog, és hát szegény ügyfeleknek a saját irodájukon belül egy szobába el kell menni, ott be kell ülni, általában üvegajtóval, tehát ami még át is látszik. Úgyhogy nekik nem könnyű, de azért lehet haladni ott is.
Aha. És úgy mit csináltál a 15. ülés után?
Nem emlékszem már. Nagyon kimerült voltam.
Igen. Tehát, hogy ott még kapott értéket a 14.-15. ügyfél?
Én szerintem az volt, hogy ott már sablonkérdésekből mentem, tehát, hogy elővettem a kis sablonkérdéseimet, mert nekem mindig van vésztartaléknak a jegyzeteim végén a legjobb kedvenc coach kérdéseim le vannak írva, hogyha elakadnék valami, vagy elvesztem a fonalat, akkor föllapozom, belenézek, és fölteszem a következő kérdést.
Szabad, ez nem csalás?
Nem, én ezt ajánlom is mindenkinek, főleg tanuló coachoknak, mert hogy olyan magabiztosságot ad, hogy nem kell majd gondolkozzak, hogyha elakadok, csak ne felejtsek el belenézni a jegyzetembe, és akkor a következő ránézés, bármelyik, a jó coaching kérdése, az ügyfél el van legalább 2 percig. Aha. És akkor addig tudom magam rendezni, újra tudok visszatérni a jelenbe, úgyhogy Úgyhogy nem, a végén már szerintem már csak ezt csináltam. Mert...
Hoztál ma is, tehát interjúkra így ilyen, tehát ilyen sablon válaszok, tök mindegy, hogy mit kérdeznek, de akkor úgyis elmondom azt, ilyened nincs.
Igen, ilyen nincsen, de készültem vele.
Oké, okay, jó. Most kezd izgalmassá. Mit kell ahhoz kérdeznem, hogy ezeket triggereljem?
Ne, akkor is mondom, bármit kérdezel.
Ja, jó, oké.
Okay, ez
jó.
A klasszikus eset, hogy mint politikusok, hogy mindegy, mit kérdezel, majd igen. Is én azt válaszolom.
Van ennél egy még fontosabb kérdés, és akkor ugye már azt mondja, aha. Jó. Vannak ilyen politikai elemzők is, az is vicces. Mielőtt így ide jöttél volna, én megkerestem a YouTube csatornádat, és feliratkoztam rá, úgyhogy most már 8 feliratkozód van, és 3 darab videót találtam rajta. Te nem vagy ilyen marketing zseni, ugye? Tehát, hogy így ez neked így nem kis újból jön, hogy ezeket nyomasd.
Az fut végig bennem, hogy milyen videókat láthattál, mert nem osztogatok meg videókat.
Én YouTube csak... csatornád. YouTube... Tudod, hogy van YouTube csatornád?
Vágáshoz, meg szövegezéshez hagyok fönn, de lehet, hogy akkor fönnmaradtak olyan videók, amik...
Coaching jellegű.
Coaching, adja jó.
Ja. Egy Lisza. Igen. 3 darab videó van, tehát hogy így nem a klasszikus, ahogy szokták mondani, hogy a coachok itt a kibertérben így úgy, nem tudom, érvényesülnek. Nem úgy tűnik, mintha nagyon gondoznád a YouTube csatornádat.
Igen, ez teljesen igaz, és ennek egyetlen oka van, hogy nekem 0 marketingem van. Tehát a marketing osztályom az a 0 főből 0 tevékenységgel működik. Egyszerűen én alkatilag nem vagyok alkalmas arra, hogy magamat promózzam. Vagy...
Ez olyan jó erős hiedelemnek hangzik.
Igen, nagyon erős hiedelem. Párszor már dolgoztam rajta, de sehova nem jutottunk vele, úgyhogy meg is maradt ez így. És én a pull marketing technikát alkalmazom ösztönösen. Ha megkeresnek, akkor ott vagyok.
Aha. És akkor... Erről szólt ez a 15-ös félórás coaching is. Nem 15 darab félórás coaching? Ez is valami olyasmi, hogy...
Így van.
Aha. Menjek oda, érezzék meg, és aztán hívjanak vissza.
Így van. Inkább én, ha már tanácsot adhatok, akik esetleg...
Adjál marketing tanácsokat!
Hogy én abban az irányban mozdultam el, hogy inkább szakmailag próbálok valami olyan piaci részt találni, ahol kompetens, hiteles szakember lehetek a coachingon belül, és akkor ott talán megkeresnek ezzel kapcsolatban, hogy beszéljek róla, és onnan már lesznek ügyfelek, onnan már jönnek a kapcsolatok. Tehát én ezzel kerültem meg ezt a hiedelmet, hogy én magamat nem marketingelhetem.
Ez micsoda nálad ez a réspiac?
Coach kompetenciák. Tehát ez a coach kompetenciák területe, amit mindenki utál, mert hogy egy száraz terület, és az csak a nyűg a tanulás részében, és ennek valahogy megkedveltem. És rájöttem, hogy kezdem is érteni, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, ebből tartani előadásokat, és akkor így nagyon sok helyre jutottam ezzel.
Ennek ki a célközönsége? Tehát ki az, aki úgy kell felreggel, hogy hú, de nagyon szívesen hallgatnék egy kicsit a coach kompetenciákról, és keresek is ehhez egy coachot?
Jogos a kérdés. Ezek a tanuló coachok, aha, akiknek az akkreditációjukhoz, a vizsgájukhoz szükségük van egy bizonyos idő után, hogy megfeleljenek ezeknek a kompetencia elvárásoknak, és akkor érdemes tudni, hogy miből is állsz pontosan, aha, ez a coach kompetencia rendszer, mi alapján nevezünk egy coachot coachnak, végül is egy ilyen tartalomjegyzék.
Aha, tehát ez azt jelenti, hogy te kevésbé szeretnéd magadat coachként, mint inkább coach mentorként, mentor coachként pozícionálni?
Igen, ez nem, inkább azt mondom, hogy nem szeretett kérdése, hanem inkább így alakult az én életem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy így alakult, mert így úgy tudok tudást átadni, ahogy én szeretnék. Aha. És akkor ehhez nincs tankönyve, ehhez nincsen módszertan, vagy legalábbis van, de azt magat már én vagy mi kollégákkal együtt fejlesztettük ki, hogy hogyan tudjuk ezeket a készségeket, coaching eszköztárakat, módszertanokat, de inkább azt mondom, hogy készségeket, kompetenciákat átadni, hogy az minél hatékonyabban, minél jobban elmélyüljön a tanulókban, vagy a képződőkben, vagy akreditálni vágyókban.
Aha. És én sokféle ilyen vállalkozás féleséget láttam a neved mellett. Találtam olyat, hogy Manna Trade Kft., ami azt hiszem építményüzemeltetéssel foglalkozik. Találtam olyat, hogy Manna Home, ami meg ilyen épít ingatlan, ilyesmi, meg olyasmit, hogy Manna Consulting. És úgy feltűnt, szerintem ehhez nem kell így tapasztalt coachnak lenni, hogy mindegyikben ott szerepel a Manna. ez honnan jön, ez valami családi névadás, vagy mi ez?
Nagyon jó nyomozó vagy, igen. A mintázatokat megtaláltad a karrierhátteremben. A Manna név az onnan ered, hogy én még nagyon fiatalon, 21-22 évesen kikerültem Ázsiába egy túra keretében a akkori volt feleségemmel, és ott rájöttünk, hogy rengeteg gyönyörű dolog van Ázsiában, ami Magyarországon nincsen, és konkrétan termékek és egyéb faragványoktól kezdve a függőágyon át a bútorokig, és ott kitaláltuk, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni, és elkezdtünk importálni lakberendezési tárgyakat, bútorokat, stb. És ennek adtuk a Manna nevet, mint a mennyei Manna az ázsiai pálmafák alól, mint a Manna, csak ezeket hoztuk be Magyarországra, és ebből alakult ki különben az első komolyabb vállalkozásom, egy nagy bútoripari cég, és utána meg aztán építőiparral, ingatlan beruházással és minden egyébbel is foglalkozom.
Ezért beszélsz alapfokon indonéz nyelven?
Igen.
Azt még gyakorlod? Az?
Nem, de azt vettem észre, hogy nagyon gyorsan visszajön, hogyha egy kicsi indonézt hallgatok, vagy éppen valamiért már nem kell levelezek indonézül, de korábban még volt, hogy kellett, és nagyon egyszerű nyelv, nagyon jó tanulható. Nyelvtan az nincsen benne szerencsére, tehát a többes szám az úgy néz ki, hogy a főnevet kétszer megismétlenek, vagy többes számban van.
Tényleg?
Igen. Olyan egyszerű, szigát nyelv, tehát ahol amit mindenki könnyen el tud sajátítani.
Aha. Tehát Manna az a sok Manna.
Az a sok Manna, igen. A Mannák.
Mannák, igen.
Igen.
Fú. És ott gyártattál is kint, ugye?
Effektíve. Konténer számra hoztuk be a saját munkától, mert én bútor tervező, vagy formatervező mérnöknek tanultam a Műszaki Egyetemen, és akkor én bútor tervezéssel kezdtem el foglalkozni, és ez pont belevágott ebbe a területbe, és akkor én saját magam terveztem már a bútorokat eleinte, és azokat gyártattuk ott le, persze ottani helyi ötletekből össze. Nagyon érdekes jelenség különben, hogy talán így van ez a világ legtöbb országában, ha az ember elutazik valahova, de hogy ott Ázsiában, főleg Bali szigetén olyan mértékű kreativitás vesz körül művészeti vonalon, hogy mindenkit ez megszáll, és a bútorokat nagyon különlegessé varázsolják, és ez ott átragad, és az embernek annyi ötlete van, annyi minden eszébe jut egy fehér papíron, nem csak nézem, hanem akkor már tudok is rá rajzolni.
Aha. Mi egy időben láttam, nagyon sok indonéz bútorbolt is volt, meg talán ilyen konjunktúrája volt a 90-es, 2000-es években. Ezzel mi történt? Ez még ma is van? Tehát forgalmazol ilyeneket? Ez működik?
Nem, én már nem foglalkozom ezzel, hanem ez tényleg így volt a 2000 és 2008 között nagyon beindult ez az iparág, és a 2008-as válság ezt elvitte szépen, és akkor a piac az leszűkült, és mi is akkor szálltam ki belőle 2008-ban.
És ezt meg tudom érteni, hogy ez még így a formatervezéssel valahogy így kvadrál, de hogy jön a képbe akkor az ingatlan üzemeltetés, fejlesztés?
Az ingatlan az családi vonalon jön. Aha. Képbe nekem a apai ágon a nagyszüleim mélyszégető, kemencéget üzemeltettek, vagy is a nagyapám, aztán a nagymamám, és édesapám meg a testvére vették át ezt a akkor már építőanyagkereskedésnek, tűzértelepnek nevezzük, és én, a bátyám testvérem, ő beszállt ebbe a családi vállalkozásra nagyon korán már, édesapám mellett, én meg valami mást akartam csinálni, engem nem érdekelt ez annyira, és akkor nem foglalkoztam bele, én saját úton mentem, és akkor így jött a bútoripar, de aztán édesapám halála után én is visszaléptem a családi vállalkozásba, és akkor ott már nem volt építőanyag, hanem onnan már ingatlan fejlesztése, meg ingatlan beruházásokkal foglalkoztunk.
Uh-huh. És ez működik a mai napig?
Igen, a mai napig ez működik, de a fő tevékenységem az nagyjából ez. Aha. Coaching az igazán, hát 50-50%-ban.
Az hogy jött a coaching a képbe? Mert ugye ebben is, tehát hogyha valaki sikeres volt, megtanult indonézül, már ott gyártalt, és akkor ingatlan fejlesztés, üzemeltetés, nem tudom, nekem nem tűnik egy lineáris vonalnak az, hogy utána coachinggal kezdjen valaki foglalkozni.
Nekem is nagyon-nagyon nem tűnik annak, és rettentő hálás vagyok, hogy mégis így alakult, hogy én ebbe belekaptam, beletaláltam. Úgy alakult ki, hogy annak idén, amikor az épp bútoripari cégemet vezettem, mindenféle vezetői kompetencia nélkül, mert mérnöki szakra jártam, ott azért vezetést nem tanultunk, de a családból hozott szociális mintázataim, azok a egyszemélyes vezető karaktert, aha, azt nagyon szépen megalapozták, és hát ezáltal, amikor már a 5. boltot nyitjuk, és naponta érkeznek a konténerek, az már igazából 50 emberrel nem annyira praktikus delegálás nélkül ilyen feladatokat ellátni. Úgyhogy akkor ott volt egy időszakom, amikor azt éreztem, hogy nagyon-nagyon szét vagyok esve, már benne aludtam az irodában, hosszú éveken keresztül tartott mondjuk ez, hogy éjjel-nappal dolgoztam, és akkor egy kedves barátom jött Amerikából haza, és mondta, hogy mostanában ott kint egy fantasztikus jó szakmát, és hogy ezt mindenképpen úgy is kell neki egy-két mintaügyfél, hogy én látja, hogy én küzdök ezzel a cégvezetéssel, és hogy mit szólnék, hogyha részt vennék egy coachingban. És akkor még nem hallottam erről korábban, de mondtam, hogy bármi, ami rajtam segít, annak örülök, és így kerültem bele egy coaching folyamatba, és nagyon sikeres coaching, most így visszatekintve is szakmailag, és nagyon jól felépített, nagyon sikeres coaching folyamat, sőt annyira különben, hogy pont érdekes, hogy pont pár nappal ezelőtt ez a barátom elküldte nekem még a 2009-es coaching összegző jegyzetét, és egy nagyon profin A4-es oldalba számítógéppel összeírt összegzés volt, és majdnem mindent kipipálhatunk belőle, amik akkor voltak hosszú sorokon keresztül, nem is emlékeztem rá, hogy miket tűztem ki célkitűzésnek, minden teljesült belőle, egy dolog nem teljesült, ez a tervezett jövőbeli programok, tehát a 2-3 hetes tervezésnek a megvalósítása. A tervezés megvan, azonnali megvalósítás az még nem, de hogy ezen kívül legalább másik 7-8 olyan terület, amit annak idején akkor dolgoztunk, az megvalósult. Hát jó, hát kellett hozzá egy 10 pár év, de hogy akkor egy sikeres 10 alkalmas coaching folyamat volt. És akkor nagyon megtetszett, és így kerültem kapcsolatba a coachinggal, de nem ezért kezdtem el coach lenni, hanem az majd egy később, egy válásom utáni időszakban alakult ki, hogy találkoztam ez a pszichológiával, mint a válás utáni krízisből való kilábalás nagyon izgalmas területe, és akkor valahogy belefutottam a coachingba.
Hogy futottál bele?
Úgy futottam bele a coachingba, hogy amikor válásom utáni egy évben még mindig azért nagyon szét voltam esve, és nagyon nehezen találtam azt, hogy mi az életemnek a gyerekek nevelésén kívül mi a következő izgalmas élete, úgyhogy már a cégemet felszámoltam közben, és mellette pedig gondolom, hogy valamit kéne csinálni, de nem tudtam, hogy mit, inkább csak úgy tengtem-lengtem már, mint a klasszikus munkám mellett. Nem volt olyan igazi hivatása vagy kihívása az életben, és akkor jártam sok előadásra. Voltam Csernuson, voltam Bagdi Emőke, összes nagy magyaron voltam, és egy unokatestvére mondta, hogy jön Ausztráliából egy terapeuta, aki tart egy előadást, és nagyon izgalmas, és már sokan várják, és akkor eljutottam hozzá. Őt Yehuda Tagárnak hívják az úriembert, és ő egy spirituális coach, mint később coach és terapeuta. Egyben, és ott engem nagyon beszippantott az ő előadásmódja, a karizmája, és akkor úgy találtam rá coachingra, és akkor hozott képzést Magyarországra, azt elvégeztem, csak azon keresztül indult meg a coaching karrierem.
És mind a PTF-en, mind pedig az én ilyen ismertségi körömben, és azok között is, akiket ide meg szoktunk hívni PTF coaching podcastjába, az EMCC-hez képest túlreprezentáltak az ICF tagok, valószínűleg én is több ilyen rendezvényre járok, hogy nálad hogy merült fel az, hogy egyáltalán csatlakozz egy nemzetközi szervezethez, és amikor ez felmerült, akkor miért az EMCC mellett döntöttél?
Sok apró tényező is oka volt ennek. Egyik az, hogy ezután a coach képzés után, ezen a külföldi képzés után később elvégeztem egy magyar képzést is, és az EMCC akreditált képzés volt, tehát ez nagy szerepet játszott, és ők benne voltak az EMCC első képzőhelyi között, tehát volt rálátásuk, sokat segítettek az EMCC-nek, akár úgy, mint ti is sokat támogattok minket, és ezzel indult meg a kapcsolódás. Az pedig, hogy miért nem ICF, és miért EMCC, mert hogy ezáltal én könnyebben tudtam akreditálódni az IMCC-nél, mert a képzés maga IMCC. És itt jön be érdekes, hogy visszacsatolunk, bennem csatolódik vissza a gondolat, hogy nem marketingelem magam, de valahogy azt fontosnak éreztem már annak idején is, hogy legyen valami hitelesítő dokumentum a kezembe, hogy oké, elvégeztem a coachképzést, de hogy legyen mellette valami olyan, ami, és akkor megtetszett az akkreditáció, hogy akkor ez ad egy nemzetközi tanúsítványt, és akkor már coachnak érezhetem magamat, és meglepő
ez
módon...
Ez kellett ahhoz, hogy coachnak érezd magad?
Nagyon izgalmas a dolog, mert én soha életemben nem fűződtem semmilyen papírhoz, vizsgához, bizonyítványhoz, stb. Ezek nem érdekeltek engem, és ez se érdekelt annyira, az inkább magam számára, hogy akkor én valóban vagyok-e már olyan szinten, hogy magamat jogosnak tartom arra, hogy más emberekkel foglalkozzak, és meg is szereztem, és abban a pillanatban, hogy megjött ez a papír nyomtatvány, ott egy ilyen olyan erős belső érzés volt, hogy oké, akkor mostantól mehetek. Addig szenvedtem, nyüglődtem ügyfélszerzéssel, hogyan mondjam el, hogy én most tanulom a coachingot, de már közben csinálom is, és akkor ez mennyire etikus, vagy nem etikus, ez mindig már képzés alatt is mindig dilemmában voltam.
De mi, figyelj, Domi, hadd legyek most én így az ördög ügyvédje, hogy te már előtte elvégeztél nem valami 360 órás
igen.
képzést, aminek nem is értem, hogy mi ez a pszichofonetikai mentor és coach, de 360 óra azért az egy jó hosszú képzés.
Igen, nagyon hosszú, és az intenzív volt, egész napos hetek voltak.
Ez az ausztrál képzés
igen,
volt?
Igen, egész napos hetek voltak, tehát aztán nem is tudom, hogy 8-8-szor 5 nap, vagy valami ilyesmi, tehát hogy sok, nagyon
ez
hosszú.
Nagyon hosszú. És mit jelent ez, hogy pszichofonetikai mentor és coach?
Fú, hát ezt nem mernék erről most őszintén nyilatkozni, hogy pontosan jól mondom-e, de a pszichofonetika ennek az úriembernek a saját fejlesztésű megközelítése a coaching metodikához, meg a terápiához, és alapvetően a hangokra alapozza ezt a saját koncepcióját, amire egyetlen ilyen gondolat, és nem is érdemes, nem sokkal mélyebben belemenni, hogy vannak olyan hangok a világban, amik állandóak, tehát független attól, hogy melyik országban, melyik kultúrában mondjuk az ezt a hangot, az mindenhol ugyanazt azt a jellegű érzést váltja az emberekbe, ugyanarra vonatkozik, például a mama, mondjuk a mama szóból az M betű, az M betűnek van egy ilyen ősi, és akkor minden hangra megvan, és ő kidolgozott ebből egy nagyon komoly koncepciót, és ebből pedig más coaching módszertanokkal összességében összegyúrva, meg még a színházi pszichodrámás dolgokat belegyúrva, egy coaching és egy terápiás módszertant kidolgozott, amikor már rettentően hatékony, de életveszélyes is mellette.
Életveszélyes.
Hát azért ezt is úgy mondom, hogy annyira hatékony módszertan, hogy igazából én nem javasolnám senkinek, hogy valaki csak úgy csinálja, hogy esetleg nem végzett még előtte pszichológiát, vagy komolyabb.
Ezért nem csináltad te se?
Ezért nem csinálom én se, igen.
És ezért van az, hogy a második coachképzésed közben mondtad azt, hogy igen, én még coachképzésre járok, és talán van egyáltalán jogosultságom, holott egy 360 órás képzés után azzal a papírossal te már vígan, most így objektíven kívülről nézve, hirdethetted volna magad, coacholhattál volna.
Így van, nem éreztem biztonságosnak, tehát nem éreztem a ügyfelek szempontjából biztonságosnak ezt a módszertant, mert hogy annyira hatékony és annyira jól működik, hogy sokkal gyorsabban jut el a pszichének olyan mélyebb részeihez a módszertan, mint más eszköztárak, amilyen valaha láttam, hallottam,
most már
dolgoztam.
Alkalmazod? Most, nem, hogy már nem. Van 10 éved benne, és mindenféle nem. Egyéb képzés.
Nagyon sok apró készséget, kompetenciát szereztem onnan, és nagyon-nagyon erősen megalapozta a coaching eszköztáramat, legalábbis az ilyen nem tudatos eszköztára gondolok, vagy nem módszertanra. Nagyon-nagyon sok mindent tanultam abból a képzésből, de összességében magát a módszertan nem használom.
Le tudod ezeket az elemeket fordítani kompetencia szintre is?
Le. Például az empátiát, van ennek a módszertanak egy módszeres empátia néven futó része, hogy az empátiát hogyan lehet elsajátítani, mert ez egy nehéz tevékenység, és sokszor nem pont az empátia az, amire mi gondolunk, vagy amit éppen teszünk, és hogy ennek is egy fantasztikus képzési része volt, és ott az empátiát, hogy hogyan lehet az empatikus működést behozni a coachingba, nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon jól használható gyakorlati elemek vannak benne. Szóval tényleg nagyon sok apró olyan része van, amivel mai napig mai napig dolgozom, és megmaradtak, de összességében nem használom.
És magát a képzést ajánlanád?
A képzést magát ajánlanám, mert hogy érdemes rajta részt venni, azzal, hogy mindenki legyen résen, mert hogy itt úgyis mindenki saját maga is, mint az összes képzésben egymáson gyakorlunk, és sokszor ez engem is például egy pszichotikus állapotba elvitt ez a képzés, és ebből a szerencsére viszonylag gyorsan egy-két hét alatt kikeveredtem ebből a pszichotikus állapotból, de hogy amit nem bántam meg, tehát hogy hatalmas élmény volt, de hát előfordult, hogy valaki nem ilyen gyorsan keveredik ki belőle.
Tehát kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezzenek.
Ez a tipikus, hogy nagyon bántam volna, hogyha ezen nem megyek keresztül, de ajánlani nem merném így senkinek se, hogy ilyen kockázattal belevágjon valamibe.
Hogy jöttél ki abból a pszichotikus epizódból?
Hát, hogyha a lényegi elemet ez ismerni kell, hogy én Jézusnak éreztem magam, tehát ez volt a megélésem majdnem egy-két hétig, erős paranoiával is jár különben, tehát hogy ez a jár, de különben egy fantasztikus állapot volt. De tényleg, tehát hogy teljesen Jézusba voltam, és sétáltam egy parkba éppen, napi sétámat tettem a városban, tehát körülbelül ebbe a hangulatban voltam, és egy parkban ki volt feszítve egy ilyen slackline, ami egy két fa közé kifeszített széles lapos heveder, amin gyakorolnak az artisták, vagy ilyen fiúk, lányok, hogy azon meg kell egyensúlyozni kell. Nagyon nehéz arra fölállni, mert az egy mozgó kötél, nem tudom, láttál-e már ilyet.
Azt hiszem, igen.
Egy nagyon komoly egyensúly gyakorlat, hetekig, hónapokig kell gyakorolni, egyáltalán föl tudjál állni, és ne essél le egyből, vagy pár lépés után. De akkor még nagyon jó kis ilyen szabadidősporták. És akkor sétáltam, mint Jézus a parkban, és láttam egy ilyen kötelet kifeszítve, éppen nem volt rajta senki. Láttam ott fiúk, lányok éppen pihennek, hát mondom, ha Jézus vagyok, akkor ezen fölállok, aztán végsétálok, hozzá, hogy 20 méter hosszú. És fölálltam rá, léptem kettőt, azt leestem. És akkor mondom, aha, akkor itt valami rés van a pajzson, és akkor kezdett el visszarendeződni az elmém vagy a pszichém abba, hogy akkor valószínűleg itt valami téveszmében élek éppen, addig nem tűnt föl.
Ez Magyarországon?
Magyarországon, igen.
Tehát
igen,
itt volt ez itt a slackline egy volt, parkban.
Igen.
Nagyon érdekes, de így vizen nem jártál, meg kenyeret, halat nem szaporítottál, tehát ilyen
nem,
csodák nem.
Ne, ilyet nem, pénzt osztottam a hősök terén, olyat csináltam.
Sajátot, vagy más?
Sajátot. Pont a képzésnek a befizetésére vittem a pénzt, azt láttam, hogy van sok
szegény. Itt Magyarországon volt a képzés?
Igen, ide jött a terapeuta. Igen. És pont ott sétálgottok a hősök terén, és akkor láttam, hogy nagy szükség van a pénzre, és akkor nagyon boldogan fogadták az emberek.
És ott szakítottalak félbe, amikor mondtad, hogy onnantól kezdve érezted coachnak magad, hogy megjött az EMCC-től az igazolvány, hogy practitioner minősítést megszerezted. Igen.
Ott megcsapott egy villám, és akkor onnantól kezdve volt bennem egy nagyon erős magabiztosság, ami korábban nem volt meg, vagy bizonytalan voltam abból. Maga a szakmának is a hitelességét, hogy működik-e, nem működik, csinálhatom-e, nem csinálhatom. Szóval sok klasszikus bizonytalanság, amit a hallgatókat, vagy a tanoncokat ugyanúgy elönti általában. És akkor megkaptam ezt a papírt, és akkor megfogtam, és mondom, aha, jó, ez be a fiókba, meg mehet ekkorcsolni.
Aha. Innen hogy vezetett az út oda, hogy aztán 2017-ben talán az EMCC hazai chapterének az elnöke is lettél.
Igen, az is egy nagyon izgalmas történet volt, mert kedves csoporttársammal ezen a képzésen kitaláltuk, hogy mégiscsak hát nem szeretjük magunkat hirdetni, de hát mégis valahogy hitelesíteni kéne magunkat, akkor akkreditációt csináljuk meg, és akkor valahogy akkreditáció miatt szóba került, hogy kéne még a EMCC-be önkéntes munka, és akkor én is beszálltam, meg ez a kedves barátom is beszállt, és valahogy teltek múltak a hetek, hónapok, és éppen az előző elnök lemondott, most éppen senki nem akar elnökséget elvállalni, és akkor a kedves barátom ő elvállalta, mert ő egy komolyabb cégnek a vezetője, és akkor ezt szívesen, éppen volt kapacitás, akkor ezt szívesen elvállalja, de aztán egy évig bírta ezt ő ezt a tempót, túl sok lett neki a feladat hirtelen, és úgy utána már a következő közgyűlésen már a közgyűlés engem választott meg elnökének. Nem volt sok betétársam, azt tudni kell, mert az egy ilyen munka azért nagyon sok időt, energiát vesz igénybe, és mindenféle térítés nélkül, de arra viszont nagyon jó, hogy kapcsolatokat építsünk, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten, és nagyon nem bántam meg azt a 4 évnyi munkát, befektetett energiát, amit ebbe a szervezetbe fektettünk, és ez egy fantasztikusan jó szervezet, mert hogy mindenki segítőkész, befogadó, vannak régi nagy motorosok, akik standardet támogatják mindig az új elnököket, meg hát kötelező is megfrissíteni a csapatot, tehát ez egy ilyen non-profit szervezet, hogy elvárja azt, hogy a pozíciókban mindig cserélődjenek, rotálódjanak az emberek, és mindig újabb és újabb belépők legyenek.
És te miért vállaltad el?
Engem akkor ez nagyon vonzott, főleg a nemzetközisége, hogy akkor külföldi konferenciák, vagy megismerkedni a külföldi szakmai emberekkel, kapcsolatokat építeni. Aztán végül nem lett ebből a nagy külföldi mászkálás, de nagyon sok kapcsolatom lett, amiből persze ezek elhalványulnak, ahogy már nem foglalkozom annyit én se a szervezettel, de hogy izgalmas volt, engem érdekelnek a szakmáknak a hátterei. Tehát, hogy értem én azt, hogy működik, meg így is, meg úgy is lehet csinálni, de hogy valóban mi van-e mögött, mennyire hiteles az a szakma, amiben éppen én dolgozom. Mert ez egy friss, mondjuk azt, hogy friss 20-30 éves szakmáról van szó, és a másik oldal meg, hogy nagyon sokat hozzá lehet tenni a szakmához, mert pont azért, mert egy friss és új szakma a maga nemében, ezért nagyon sok potenciál van, már akár én is, te is bármikor hozzá tehetünk a szakmához, mert még nem forrott ki teljesen.
És te hogy érzed, hogy akár elnökként, akár nem, IMCC elnökként, akár nem, elnökként mit tettél hozzá a szakmához?
Az első nagy, nem tudom, célkitűzésünk az volt, hogy az IMCC Magyarországi Egységének, Egyesületének a létszámát azt megduzzasztani. Valamilyen utómódon ismerté tegyük. Nem az, soha nem volt cél, hogy úgy annyira, mint az ICF, mert ők sokkal régebb óta vannak aktívan Magyarországon, de azért volt bennünk egy kis konkurencia, irigység, ami sokat segített abban, hogy inspiráljon minket, és dolgozzunk ezzel sokat. Úgyhogy igen, ez volt benne, hogy van egy olyan szakmai szervezet, ami európai, ami nagyon tudományos alapokon, rengeteg kutatási alapon működik, és szerveződik, és növekszik, és hogy ebből láttunk benne egy potenciált, talán 15-20 főről indultunk, amikor elkezdtük, és százas nagyságrendnél szálltam én már ki belőle, most már 200 körül vagyunk, tehát hogy volt benne egy ilyen potenciál, és én szeretem, amikor lehet növekedni, és még sok a lehetőség, és azt mit tudjuk megvalósítani, vagy mit tudjuk megálmodni, hogyan szeretnénk.
Hogy érzed, hogy coachként mi a te erősséged, a te szupererőd?
Fú, de jó kérdés. Hát talán az egyik a végtelen türelmem, ami az is több tényezős, de hogy nagyon sokáig tudok figyelni, hallgatni, és akár órákon keresztül is, és nem azt mondom, hogy nem zavar, vagy nincs bennem frusztráció, és nem dolgozom benne magammal, de hogy nagyon jól tudok figyelni, hallgatni. A másik része pedig az, hogy az empatizálásnak egy ilyen hiten, vagy egy ilyen bizalmon alapuló működése, hogy tudom azt, hogy akivel szembe ülök, az nagyon lassan fog haladni. Nagyon lassan fog eljutni, ahova szeretne. Nagyon göröngyös ez az út. Én is sokszor voltam ilyen göröngyös úton fönt-lent, és hogy valahogy van bennem egy bizalom, hogy ez a minden rendben lesz. Már minden rendben van most is. És ezt talán édesanyámtól örököltem, ezt a pozitív, vagy ezt a ilyen típusú életfelfogást, hogy nem baj, majd rendben lesz. Úgy lesz, ahogy szeretnénk. Ha nem pont úgy, akkor majd úgy lesz, ahogy szeretnénk.
Ő is a családi bizniszben dolgozott, anyukád?
Igen, ő építészmérnök, belső építész, ő is formatervező, ipari formatervezőtől, szóval igen, ő is ilyen vonalon van, ilyen kreatív vonalon van.
Mit szól ahhoz, hogy coach vagy?
Édesanyámban az a fantasztikus, hogy ő mindennek örül. Ha éppen nem coach vagyok, annak is örül. Ha éppen coach vagyok, annak még jobban örül. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon támogató, mindig is az volt, tehát, hogy, hogy mindig is nagyon támogató volt. Nem lehet neki olyat csinálni, ami neki nem tetszik.
Mi az a legfontosabb készség? Ugye te tanítasz itt nálunk a PTF-en is, a többek között a business coach szakirányon is. Mi az a készség, amit tapasztalatod szerint a leginkább érdemes fejleszteni a pályára álló coachoknak?
Erre úgy válaszolok, hogy mondok egy általánosat, de persze ez mindig a tanulási szint meg az aktuális coachságnak a helyzetétől is függ, egy alapozó szinten, vagy egy közép haladó szinten, vagy haladó szinten, vagy egy master szinten egészen más dolgot érdemes fejleszteni. Alapvetően a párhuzamos működés, vagy a párhuzamos jellegű működés, hogy egyszerre vagyok magammal, és magammal konzultálok éppen belül, hogy milyen kérdés jön, mennyire, mi történt most, elakadtam, nem akadtam, hogy halad a folyamat, stb. Közben figyelek a coachinak, az ügyfélnek a szavaira, a testtartására, közben a koncepciójára, a célt észben, tehát, hogy van egy külső figyelem, egy belső figyelem, és emellett pedig egy módszertani figyelem is van, hogy azt tartsam a módszertant, egy etikai figyelem is van, tehát van egy ilyen párhuzamosság, tudjuk jó, hogy nincsenek párhuzamos, ha minden jól megy, és a mai tudásom szerint nincsen párhuzamos agyműködés, de nagyon gyorsan tudunk váltogatni ezek között, és hogy ezt picit megérezni, megtanulni, hogy milyen dinamikával lehet ezek között váltani, hogyan lehet ezt a 3-4 területre egyszerre figyelni, és ebben valahogy egy kicsit nyugalmat, békességet találni, mert különben nagyon frusztráló, hogy ennyi mindenre kell egyszerre is még jegyzetelni, és közben időt is nézni. Szóval egy tanuló kócsnak azért nagyon nagy kihívás, ez bármennyi is egyszerűen tűnik maga a feladat, hogy jó kérdéseket kell föltenni, akár felolvasva is, de hogy nagyon küzdelmes eleinte.
Mi az, amiben úgy érzed, hogy te még szívesen fejlődnél?
Nagyon jó a kérdés. Én a kisebb módszertani eszközöket, tehát tudjuk, hogy vannak ezek a nagy területek, hogy solution focus, hogy gestalt, hogy NLP, hogy grow, hogy pszichodráma, hogy monodráma, minden egyéb, de hogy ezeken belül nagyon sok pici hatékony eszköz van, és persze mindegyik ilyen nagy módszertan az éves képzéseken keresztül is lehet tanulni, de hogy ezeket a pici, apró módszertani elemeket, eszközöket, amit szinte bármikor be lehet vetni, ilyenből még azért jó sokat szeretnék elsajátítani a következő időben.
Mi volt a legjobb dicséret, amit kaptál te, vagy visszajelzés ügyféltől?
Legjobb dicséret, amit kaptam. Elgondolkozom, mert nagyon nehezen fogadom a dicséreteket, vagy régebben nagyon nehezen fogadtam, most már egészen jól fogadom. Tehát ezek nem szoktam figyelni, hogy dicsérnek, azt szeretem, hogyha savaznak. De az meg fáj, akkor meg rosszul érzem magam. Szóval, de érdekes kérdés, mert az általános, hogy hú, de jó volt, fantasztikus, stb. Ezeket egy idő után, mert a coaching maga ezt, tehát nem kell sok mindent csinálni ahhoz, hogy az ügyfél így érezze magát. Elég már jó csendben maradni, és az ügyfél pont azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy gondoljanak bele abba, hogy rengeteg ember a világon, vagy Magyarországon, vagy a környezetünkben igazából nem volt még soha sem meghallgatva. Úgy, hogy talán mondjuk egy-két percnél többet beszéljen, úgy, hogy valaki tényleg figyel rá. Mert általában egymással baráti beszélgetés, közbevágunk, belekérdezünk, stb. És ez maga már akkor egy élmény, hogy ezt igazából nem lehet elrontani. Nagyon akarni kell ezt tudni elrontani, hogy valakinek egy coaching rossz élményt hozom. Most hatékony vagy nem, az már persze egy másik kérdés. Tehát ilyen szempontból nem. Talán az volt a legjobb visszajelzés, hogy de jó, akkor nekem már ide soha többet nem kell jöjjek. Tehát, hogy azzal a felszabadulással ment el valaki az ülésről, hogy de jó, hogy akkor neki már többet nem kell ide jönnie. Mert hogy célunk az, hogy megtanítsuk az ügyfeleket arra, hogy önmaguk is tudjanak haladni az életben.
Én ilyet nem szívesen mondanék neked, hogy többet ide nem kell jönnöd, hanem továbbra is szeretettel várunk így a PTF épületében, intézményében, és nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amit én adtam volna neked visszajelzést, hogy én hogyan ismerlek téged, és fel is írtam magamnak, de nem jutott eszembe egy jó kérdés erről, hogy amikor itt láttalak a hallgatókkal interaktálni, meg kollégákkal, nagyon megérintett az az alázat, amivel a szakma felé vagy. ahogyan egyrészt a kompetenciákat tanítod, modellezed, meg hogy oda-oda figyelsz másokra, és ahogy beszívod ezeket az inputokat. És én ezért nagyon hálás vagyok neked.
Köszönöm. Én is hálás vagyok, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.